Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a Tíruszi és Szidoni tengermellékről. Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt: boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírásatok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, és neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és újongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jól laktok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hiszen atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, Isten dolgairól azt gondolom, hogy bűn kellett teljesen beszélni. Az Úr Jézus is sokszor fogalmazott sarkosan, és én is így teszem föl ilyen sarkosan azt a kérdést, hogy egyáltalán Istennel kapcsolatban mondhatjuk-e azt, hogy büntet. Ha mi embere büntetünk, már pedig a szülő bünteti a gyereket, a pedagógus bünteti a tanulót, a vezető bünteti a beosztottját, mert hogy a büntetésre szükség van az ember világában, mert a törvénynek érvényt kell szerezni, szóval ha van emberi büntetés, akkor Isten nem büntet. Ha Isten büntet, akkor az emberi büntetés az nem büntetés, hanem megtorlás. Mert hogy az emberi büntetésben nincs oksági összefüggés a tett és a büntetés között, hanem önkényesen eldönti a szülő, hogy mivel torolja meg a gyerekének az engedetlenségét, vagy egy pedagógus hogyan szankcionálja a gyereknek a lustasságát vagy vétkeit, és ilyenkor önkényesen dönt az ember, mint ahogyan sok ember Istenről is úgy gondolkodik, hogy ül fönn a magas égben, és nincsen más dolga, mint hogy azon gondolkodjon, hogyan torolja meg rajtunk a gyöngességeinket vagy bűneinket. És ez nyilvánvalóan nem igaz, testvérek. Az Isten olyan értelemben, mint ahogyan emberi büntetésről beszélünk, nem büntet. És innen lehet megérteni ezt a mondatot, ami egy nagyon súlyos mondat Jeremiás prófétánál, hogy átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandókra támaszkodik. Azaz, itt nem arról van szó, hogy Isten megátkozza az illetőt, hanem önmagában, a dologban van benne maga a büntetés. Önmagában, a dolog magában hordozza a nyomorúságot, mert az, aki az egész sorsát, az egész boldogulását egy másik embertől teszi függővé, az nyilvánvalóan nyomorult, az meg fogja tapasztalni már itt a földön is a nyomorúságot. Hiszen mi haladó emberek vagyunk. Egyetlen szülő sem teheti mindenestől függővé a boldogságát a gyermekétől. Egyetlen ember sem teheti mindenestől függővé a beteljesedését, az érzelmi, fizikai, lelki beteljesülését a házastársától, a szüleitől vagy bármi mástól. Mert átkozott az, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, hiszen halandóak vagyunk, és így nem tudjuk elhordozni mindenestül egymást, hanem csak egy időre adja mellénk Isten a társat, bíz ránk embereket, hogy vigasztaljon, illetve feladatot adjon nekünk. Keresztény ember testvérek úgy tekint az életre, hogy az Istennek fontosabb a gyermek, mint a szülőnek. Az Istennek fontosabb a szülő, mint a gyermeknek. Az Istennek fontosabb a házastárs, mint a házastársnak, a barát fontosabb az Istennek, mint a barátjának. Mert hogy az Isten az, aki nekünk adja a gyermeket, a házastársat, a szülőt, a barátot, és ennek következtében az Istenhez kell megtanulni ragaszkodni mindenképpen, és egymásra pedig úgy tekinteni, mint akik időlegesen kapcsolódnak hozzánk, akik által egészé, kiteljesedetté tudunk lenni, arra az időre, míg Isten mellénk adja őket. Mert hogy testvérek, a bizalmat lehet tanulni. Ahogyan egymásba vetett bizalmat lehet tanulni, és a gyanakvást is, úgy az Istenbe vetett bizalmat is meg kell tanulni, és be kell gyakorolni, különben a gyanakvás fog előtérbe kerülni. A bizalomnak ugyanis körei vannak, testvérek. Nyilvánvalóan vannak különböző alkatok. Van gyanakvó alkat, és van mondjuk ilyen, aki gyárilag naív, aki úgy van összerakva, hogy sosem szokott gyalakodni. De a keresztény élet az összefügg az önneveléssel is. Ezért olyan szomorú számomra, hogy a gyónásban a legkevesebb szer kerül az előtérbe, hogy én nevelem-e magamat. Hogy fölismerem-e a rossz tulajdonságaimat, a rossz alkatomat, hogy mire hajlok, és próbálom azt korrigálni, és egyáltalán ismerem-e a jó irányultságomat, ismerem-e az énemnek a jobbik oldalát, amit viszont erősíteni kell, amit viszont építeni kell. A bizalmat gyakorolni kell egymással. Nyilvánvalóan kijelöli az élet állapotom, hogy kiben kell elsősorban megbízni, kire kell teljesen ráhagyatkozni. Testvérek, most a házasság hete lezárásaként a mise után megújítják, akik akarják, vagy merik a házastársi fogadalmukat, és pontosan ez tanít számunkra a bizalomról, hiszen a házasságban azt ígéri meg két ember egymásnak, hogy innentől én teljesen rád bízom magamat, és te pedig azt ígéred nekem, hogy te pedig elfogadsz engem, elviseled azt, hogy én kiszolgáltatom magamat neked. Nyilván ez a bizalomnak a teljessége. A házastársi eskü az a bizalomnak, az emberi bizalomnak a legmagasabb köre. De nyilvánvalóan nem lehet úgy bízni az Istenben, mint ahogyan a házastársban bízik az ember. Nem lehet a házastársban úgy bízni, mint ahogyan Istenben kellene bízni. És természetesen a szeretetnek a mértéke az a kiszolgáltatottság. Amilyen mértékben kiszolgáltatom magamat valakinek, olyan mértékben szeretem. Így aztán a barát is kiszolgáltatja magát a barátjának, mert őszinte vele, mert beavatja a gondolataival, a belső énjébe. És nyilván egy szülő is ki van szolgáltatva a gyerekének, és egy gyerek ki van szolgáltatva a szülőjének, és ezért meg kell tanulnia bízni benne. A bizalmat ugyanis tanulni kell, mert az entrópia erre is vonatkozik, testvérek. Az, hogy a dolgok lefelé esnek, hogy a legrendetlenebb állapot tartósul, ez érvényes sajnos a szellemi, a lelki dolgokra, a legfontosabb dolgokra is érvényes, nem csak a fizikai világra. Ennek következtében van az, hogy az egyházunk ide vezényel bennünket, ide terel bennünket vasárnapról vasárnapra, hogy megtanuljunk bízni az Istenben, hogy halljuk azokat a fölséges szavakat, hogy ez az én testem, amely értetek adatik. Ugyanis a hét során az ember el tud bizonytalanodni, hogy vajon Isten nem vadászik rám, vajon Isten nem büntetni akar-e, nem megtorolni akarja azt, hogy tegnap összevesztem anyámmal, vagy a házastársammal, vajon nem azért estem el, nem azért vertem-e be a fejemet, mert Isten meg akar torolni rajtam valamit, amit akár véletlenül, akár öntudatlanul elkövettem. Ezért muszáj újra és újra a bizalmunkat ő benne megerősíteni, és ennek a záloga, és mondjuk így, hogy ennek a tápláléka az Úr teste és a vére, és ezért halljuk minden misében ezeket a szavakat, amik a vigasztalásunkra vannak, hogy a vérem az a bűnök bocsánatára oltatik ki, és nem pedig az elítélésre, nem pedig arra, hogy tönkre tegyenek benneteket, hogy veszélyeztesselek titeket. Ha tehát tanulni kell a bizalmat, akkor erre adatnak az emberi kapcsolatok. És amilyen mértékben közön van a másikhoz, olyan mértékben kell benne megbíznom és ráhagyatkoznom. És ezáltal tudom a végső bizalmat megtanulni, mert a végső bizalom az csak Istennek jár. A teljes létezésemmel, a teljes sorsommal csak és Istenre tudok ráhagyatkozni, és ennek következtében, testvérek, nem lehet kizárni azt a végső horizontot, a végső horizontot, ami az örök életet jelenti. Azért mondja azt Pál apostol, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, ha csak ebben az életben hiszünk ő benne, bízunk benne, akkor minden teremtménynél szánandóbbak vagyunk. Mert mindaz, amiről a nyolc boldogság tanít minket, aminek most a lukácsi változatát hallottuk, a négy boldogságot, ami egyébként szorosan összekapcsolódik a négy jajjal is, mert ha nem boldogságomra szolgál ez a földi élet, akkor az jaj lesz a számomra. Ha nem úgy élem a földi életemet, hogy abban helye van Istennek, ha helye van a végső dolgoknak, akkor jaj lesz nekem. Szóval ezek a boldogságok és ezek a jajok csak az örökké valóságnak a távlatában értelmezhetőek. Rövid távon itt a földön nem értelmezhetőek, testvérek, mert hogy milyen ostobaság az azt mondani, hogy jaj, nektek gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalásatokat. Testvérek, a jelen helyzetben azt tapasztalom, hogy Magyarországon az a legérvényesebb szlogen, hogy van az a pénz. Van az a pénz, amiért eladja magát valaki. Van az a pénz, amiért eladja az életrajzát. Van az a pénz, amiért elárulja a meggyőződését, az ízlését, bármit. És ennek következtében itt a Földön nem úgy tűnik, hogy jaj nektek gazdagok, hanem itt jaj a szegényeknek. De mivel az Úr Jézushoz akarunk igazodni, és mégis ő az Isten fia, ő Isten kinyilatkoztatása, meg kellene értenünk, mit is jelent az, hogy jaj nektek gazdagok, mert megkaptátok a vigasztalásotokat. Mert hogy a szegények, és Lukács evangélium az a szegények evangéliuma, ott a szociális szempontok kerülnek előtérbe. Máté azt mondja, hogy boldogok a lélekben szegények. Azt csak zárójelbe teszem hozzá, hogy az egyházi közállapotokra a síralmas helyzetét mutatja, hogy 10-ből 8 katolikus ebben vagy templomba járó ember úgy gondolja, hogy az, hogy boldogok a lélekben szegények, az a fogyatékosokra vonatkozik, nem igaz testvérek. Az azt jelenti, amit Pál apostol így mond, hogy tudok szűkölködni és tudok bővelkedni, mert belsőleg nem ragaszkodom semmihez sem. Vajon melyik gazdag tud szűkölködni, hogyha úgy fordul a sorsa? Melyikünk tud, aki bővelkedik, képes elviselni a szűkölködést? És vajon egy szűkölködőre, ha ráborítunk egy vagon pénzt, tud-e bővelkedni benne? Szóval Lukács nagyon egyszerűen úgy fogalmaz, hogy boldogok a szegények. És azért, mert őnekik hiányzik valami, és azt majd Isten be tudja tölteni. Nem itt a Földön fogja betölteni, hanem itt a Földön tesz teljességben minket az Isten. Nem itt van az igazságosság hazája. Aztán az, amikor megrágalmazzák az embert, amikor hálátlan valaki hozzánk, az miért lenne boldogság? Az csak azért boldogság, testvérek, hogyha én odát várom a beteljesülést, ha ott várom a dolgok kiegyenlítődését, ott várom Isten igazságosságát, akkor valóban boldog vagyok. De ki nem sértődik meg, testvérek, amikor hálátlanságot tapasztal? Ki nem sértődik meg adott esetben Istenre is, hogy én jót teszek, és mégis rossz történik velem? Hányszor és hányszor hallom ezt, és annyira el tudok keseredni, testvérek, amikor azt hallom templomba járó embertől, hogy miért én velem történik ez, pedig én milyen jó ember vagyok. Miért engem vele jó Isten, pedig én itt vagyok mindig a templomban. Akik áldozni kijönnek, testvérek, azok nem bűntelen emberek, nem azok jönnek szent áldozáshoz, akiknek nincsen bűnük, vagy úgy gondolják, hanem akik azt gondolják, hogy ők Istenre szorulnak rá. Nemrégiben kérdezte tőlem valaki, egy közösségnek a tagja, akiket így régebben még vezettem, és hogy az egész közösségben a gyerekek, akik mind felnőttek, az közül egy se jár templomba, és vajon mit rontottak el, hogy senki sem jár templomba, pedig mindegyiket egyházi iskolára járatták, vallásosan nevelték. Mondta neki azért, mert túl jól éltek. Azért, mert ezeknek a gyerekeknek semmi szükségük az Istenre. Mi szüksége lenne az embernek Istenre, ha mindent meg tud venni magának? Akinek nem hiányzik semmi, mert mindenre megvan agyagilag, az miért vágyódna Isten után? Mit kezdjen egy Istennel? És éppen ezt innen lehet megérteni a boldogságmondásokat és a jajokat, testvérek. Mert nem csak ez az élet van. És Pál apostol ezt olyan világosan, olyan egyszerűen mondja, ha ugyanis a halottak nem támadnak föl, akkor Krisztus se támad föl. De ez fordítva is igaz, testvérek. Hogyha a Krisztus föltámad, mert ő valóságos ember, akkor a holtak is föltámadnak. De ha nincs föltámadás, testvérek, akkor nyomorultabbak vagyunk, szánadlóbbak vagyunk mindenkinél, mert abban az esetben az élvezeteket mi bűnnek tartjuk. Abban az esetben, ha nincs holtak föltámadás, akkor itt szabad rablás van, testvérek, akkor csinálja mindenki, amit bír. Tapossuk le egymást. Ha nincs Isten, és egyébként hozzáteszem, hogy hit nem azt jelenti, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten, ha nincsen holtak föltámadása, abban az esetben teljesen értelmetlen, hogy tekintettel vagyunk egymásra. Akkor az a szerencsés ember, akinek olyan ízlése van, hogy letapos mindenkit maga körül. De van a holtak föltámadása is. Erről tanúskodnak az apostolok. 2000 év kereszténysége ennek a hitvallásából, a vértanú kara ennek a megvallásából áll össze. Hogy van a holtak föltámadása, és ezt nem lehet zárójelbe tenni. De ha van a holtak föltámadása, testvérek, akkor ez az élet, ez egy súlyos felelősség. Ebben az esetben ezt az életet komolyan kell venni, akkor nem lehet akármit csinálni. Mert amit itt teszek a Földön, azzal készülök elő az örökké valóságra. Ha nincs a holtak föltámadása, testvérek, abban az esetben szánadlóbbak vagyunk mindenkinél, abban az esetben nincsének van igaza, hogy a keresztények, kereszténység az a gyöngéknek és a gyáváknak a vallása. De van a holtak föltámadása is. Ez a végső horizont, ami előtt el kell rendezni az életünket. És ne tévesszük meg magunkat, testvérek, azért, mert ha hiszek egyben a végén beszélünk a holtak föltámadásáról, ez nem azt jelenti, hogy ez kevésbé fontos, mint az egy Istenbe, a Szent Háromságos egy Istenbe vetett hitünk megvallása. Hanem kezdjük a hitvallást az első dolgokkal, hogy minden dolognak az eredete, forrása és célja az Isten, és fejezzük be a hiszek egyet a végső dolgokkal, a holtak föltámadásával, mert az fejezi be az én életemet, és az fejezi be a világnak a sorsát, hogy az egész világ megdicsül, lesz világ vége, és lesz az én életemnek vége, ami elkezdi az én örök életemet. Ilyen keresztény portálokon lehetett olvasni annak a 9 éves gyereknek, aki rákban meghalt, a mondását, hogy az élet szép és jó, éljétek túl. Mi túl akarjuk élni az életet, testvérek. Nem életben akarunk maradni, mert az deficites, az nem fog menni, az meghaladja az én erőmet. Hanem én túl akarom élni ezt az életet. És ennek a jegyében akarom elrendezni a dolgaimat és használni a dolgokat. Szóval, testvérek, a bizalmat meg kell tanulni, mert átkozott, aki mindenestől, egy másiktól, egy teretménytől, legyen az bárki, személy vagy dolog. Mert azért ne felejtsük el, egy sor ember nem is emberben bízik, hanem a vagyonában bízik, az egészségében bízik, a hatalmában bízik, attól teszi függővé, a sikerétől teszi függővé a boldogulását. Pedig ezek egyik sem ad maradandó boldogságot, legfeljebb kielégülést tud adni. Tanuljunk meg megbízni egymásban, a bizalom körei szerint. Kikben kell nagyon bízni, és kikben csak a felszínen megbízni. Nem ellenőrzöm a gyógyszert sem, amit beveszek, testvérek. Megbízom abban, aki fölírta, és megbízom abban, aki ezt elkészítette. Bizalom nélkül nyomorúság az ember élete. Testvérek, körkörös védelemre nem lehet berendezkedni, aki annak idején élt a Varsói szerződésben, tudta, hogy ez volt a katonai doktrína, hogy rendezkedjünk be körkörös védelemre. Ez megbukott ott is, és nem lehet úgy élni az életemet, hogy állandóan gyanakszom. A gyanú ugyanis önmagát igazolja. Ha én elkezdek gyanakodni Istenre vagy emberre, hogy nem akar-e nekem ártani, akkor látom az ártást, akkor tapasztalni fogom az ártást. Meg kell tanulni megbízni egymásban. És ezen keresztül megbízni végső soron az Istenben, és ennek ad az Isten táplálékot az Eukarisztiában. Nem csak úgy azt mondja nekünk, hogy bízzál, hanem meg is adja hozzá az erőt, meg megadja hozzá a forrást, és ennek a záloga az Eukarisztia, és ez az a bizonyos természet fölötti hit. Mi nem csak úgy bizakodunk Istenben, hanem erősen, meggyőződésszerűen kiszolgáltatjuk magunkat neki, mert ő tart fönt. Egyedül ő tart fönt, és ehhez ad aztán kapaszkodókat egymásban, csak a világot a maga rendje szerint kell szemlélni, az szerint a rend szerint, amit az Úr Jézus kinyilatkoztatott nekünk. Amen.